Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Együtt állt ki Dzsakartában a hit nevében elkövetett erőszak ellen és a bolygó védelmiért az indonéziai látogatáson tartózkodó Ferenc pápa és az Isztiklal mecset nagyimámja. Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb mecsetében, az Indonéziában hivatalosan elismert hat vallás, az iszlám, a buddhizmus, a konfucianizmus, a hinduizmus, a katolicizmus és a protestantizmus képviselői vettek részt a Szentatyával a vallások közötti találkozón. A mecsetet az indonéziai vallásszabadság egyik szimbólumaként emlegetett Barátság alagútja köti össze a szomszédos katolikus székesegyházzal. Ferenc pápa 2019-ben a Perzsa-öböl országaiban tett látogatásán az Al-Azhar mecset nagyimámjával írta alá az emberi testvériségről szóló békenyilatkozatot. Jövőre 3,2% körül lesz a nyugdíjemelés mértéke, az éves várható inflációnak megfelelően, közölte a pénzügyminiszter még tegnap a Facebookon. Marga Mihály azt írta, januárban emelkednek a nyugdíjak, és februárban lesz 13. havi juttatás is, ahogy az már megszokott. Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,3, naptárhatástól megtisztítva 2,5%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 3,8%-kal nőtt, az üzemanyagok esetében viszont 6%-kal csökkent az értékesítés. Az adat lényegében nem változott az előző hónaphoz viszonyítva. A magas jövedelemmel rendelkezők megtakarítanak és külföldön fogyasztanak, a középréteg és az átlag alatti keresők pedig elsősorban lakásvásárlásra költik a pénzüket, miközben az is megfigyelhető, hogy a lakosság az áruk vásárlása helyett a szolgáltatások és turizmus iránti keresletét növeli, értékelt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Nagy Márton a világ vezető akkumulátor újrahasznosítóinak vezetőivel tárgyalt Kínában, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárcavezető pekingi látogatásának egyik kiemelt célja az akkumulátor újrahasznosító technológiával rendelkező kínai vállalatok megismerése és lehetséges magyarországi befektetéseik megvizsgálása. A megbeszélések során a felek értékelték az elektromos járműiparhoz kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi helyzetét, valamint megvitatták az ágazat előtt álló kihívásokat és a zöld átállásban rejlő gazdasági lehetőségeket. A területfejlesztés kiegészítő motorja lehet a versenyképesség fejlesztésének és a gazdasági növekedésnek, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a 62. közgazdászvándorgyűlés nyitó plenáris ülésén Nyíregyházán. Navracsics Tibor rámutatott, minél kisebbek a szociális és területi szakadékok egy országon belül, annál versenyképesebb a gazdaság és a társadalom. Matolcsy György előadásában ismét kemény kritikát fogalmazott meg a jelenlegi gazdaságpolitika irányról, és hangsúlyozta, teljes fordulatra van szükség. Előadásában a Magyar Nemzeti Bank elnöke kijelentette, valahol megint utat tévesztettünk. Szerinte az ország gazdaságpolitikája 2021 óta rossz úton halad, ami veszélyezteti a 2030-ig kitűzött célok elérését, írja tudósításában a Portfólió gazdasági portál. Megérkezett a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára Kecskemétre az első magyar KC-390 Millennium katonai szállító repülőgép. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta, Magyarország békepárti és a kormány elkötelezett a béketeremtés, illetve a béke megőrzése mellett. Ehhez mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy erős, stabil, megbízható eszközök álljanak a Magyar Honvédség rendelkezésére. Oroszország nem utasítja el a gáz tranzitját Ukrajnán keresztül, ám ha Kijev ezt megtagadja, Moszkva nem kényszerítheti rá, jelentette ki az orosz elnök a Vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon. Vlagyimir Putyin arról is beszélt, szerinte fordulat történt Kurszkban, elkezdték kiszorítani onnan az ukrán fegyveres erőket. Mind élőerőben, mind haditechnikában nagy veszteségeket szenvednek el az ukrán fegyveres erők, ami a harcképességük elvesztéséhez és fontos frontszakaszok összeomlásához vezethet, sorolta. Sport. Eckler Luca címét megvédve 556 cm-es teljesítménnyel aranyérmet szerzett a T38-as kategória távolugró számában a párizsi paralimpián. Az asztali teniszező Pálos Péter pedig bronzérmet szerzett az MS11-es kategóriában. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, de egyre szaporodnak majd felettünk a fátyol és gomoly felhők, kis eséllyel kialakulhat záporzivatar, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 15-17, délutára 30-31 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Kalkuttai Teréz anyára emlékezzünk a mai napon, aki rendalapító, és így nevezték őt a szegények angyala. Skopjében született 1910. augusztus 26-án. Kalkuttában halt meg 1997. szeptember 5-én. 87 évet élt. A gondviselő Isten egyik csodálatra méltó karizmatikusa volt az elvallástalanodott és önző 20. században nagy felkiáltójel az egész világnak, hogy Jézus Krisztust kell megtalálnunk, szeretnünk és szolgálnunk a társadalom kivetettjeiben is. Amikor Kalkuttai Teréz anya meghalt, az egész világ gyászolta, mert távozása mindenkinek nagy veszteséget jelentett. Mint hallottuk, Skopjéban született 1910. augusztus 26-án albán szülőktől. Keresztneve Ágnes volt. Hárman voltak testvérek. Állami iskolában tanult, majd tagja lett a kongregációnak. Hivatást érzett lelkében indiai misszióra. Mint novícia került az akkor még brit fennhatóság alatt álló Indiába, ahol egy missziós iskola tanára, később a vezetője lett. A fogadalom letételekor addigi neve helyett Lizői Kisszent Teréz nevét választotta. 1929-1948 között a nővérek iskolájában földrajzot tanított a jómódú indiai családok leányai számára. Néhány évig iskolájuk igazgatója is volt. Szobájának ablaka egy nyomortelepre nyílt, így nap mint nap szemtanúja lehetett az indiai nép legszegényebb rétegének szürke hétköznapjaikban. Ezek után érlelődött meg benne a gondolat, hogy a maga körül tapasztalt nyomorúságon enyhíteni kellene. Mivel azonban rendjének küldetése az oktatás-nevelés volt, elhatározta, hogy önálló útra lép. Azt az isteni sugallatot kapta, hogy életét a nyomorgóknak, az elesetteknek szentelje. Mert Krisztus örökre reánk bízta nem csak szentestét és vérét, nem csak édesanyját és az általa alapított igazi egyházat, hanem tanításával együtt a szegényeket, betegeket és segítségre, szeretetre szorulókat is. 1948. augusztusában 12. Pius pápa külön engedélyével elhagyhatta rendjét, és ezt követően betegápolást tanult, és Kalkutta egyik nyomornegyedébe költözött. Így kezdődött el az a csodálatos élet, hogy valami szépet tegyen Istenért. Ezt a munkát és életstílust, amelyet a világ minden táján ismernek és nagyra értékelnek, a nővérei folytatják. A Loretto nővérek ruhája helyett kék szegélyű, fehér száriba öltözött, vállán a feszület jelét viselte. A szeretett misszionáriusai néven új rendet alapított Teréz anya. Fő feladatként legszegényebb, legelhagyatottabbak, legbetegebbek és legéhesebbek megmentését és szerető gondozását tűzte ki. Teréz anya ezt hangoztatta: a szegényeknek szeretetre és együttérzésre van szükségük. Rövid idő alatt iskolát és gyógyszertárat alapított a rászorulóknak. Először egyedül, majd egyre több munkatársal szedegette fel a haldoklókat, a 12 millió lakost számláló Kalkutta nyomornegyedeiben. Mindezért soha semmit sem fogadott el sem a maga, sem nővérei számára. A szegényekkel éheztek, sokat imádkoztak. Mindenük volt Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben. Naponta a szentmisén kívül egy órás szentségimádást tartottak, csütörtököt pedig egész nap az imádságnak, szentségimádásnak szentelték. Haldoklóinak házat rendezett be, ahol emberhez méltóan haltak meg, megmosdatva, fehér lepedőn, a maga és nővérei szeretetteljes gondoskodása közepette. Akkoriban mondotta Teréz anya: a legborzasztóbb betegség ma nem a lepra vagy a tüdőbaj, hanem inkább az az érzés, hogy valaki nem kívánatos ezen a világon, és senki sem törődik vele, mindenki elhagyja. A legnagyobb rossz a jó akaró és jótékony szeretet hiánya, a szörnyű közönyösség, közömbösség, az útszélen tengődő felebarát iránt, akit gyötör a kizsákmányolás, a korrupció, a szegénység és a betegség. Teréz anya életrajzát holnap folytatom, most az ő szavaiból idézek. A nővéreket így tanította, így buzdította: legyetek kedvesek és könyörületesek, senki se jöjjön hozzátok úgy, hogy ne mint jobb és boldogabb ember távozzék tőletek. Legyetek Isten kedvességének élő kifejezői. Kedvesség ragyogjon az arcotokon, kedvesség a szemetekben, kedvesség a mosolyotokban, kedvesség meleg köszöntéstekben. A nyomor negyedekben mi vagyunk Isten kedvességének, világossága a szegényeknek. Mindig boldog mosolyjal forduljatok a gyermekek, a szegények, minden szenvedő és magányos ember felé. Ne csak gondoskodást nyújtsatok nekik, hanem a szíveteket is. Amit nővéreinek mondott Teréz anya, ezek a szavak nekünk is szólnak. Jó lenne, ha mindig kedvesen, szeretettel vennénk körül a szegényeket, a betegeket, szenvedőket, haldoklókat. Segítsen minket, kalkuttai Teréz anya, s bízunk abban, hogy a mennyországból segíti mindazokat, akik bizalommal kérik az ő közben járását.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Tapasztalatom szerint kevesen olvassák rendszeresen a Bibliát, kevesen ismerik katolikus testvéreink közül jól a Bibliát. Nem menjen el úgy nap, hogy ne olvastam volna valamit a Bibliából. Mert amikor imádkozom, akkor megszólítom az Istent, és amikor olvasom a Bibliát, megengedem, hogy az Isten megszólítson engem, és kialakul a dialógus az Isten és az ember között. Isten igéje komoly fegyver ebben a szabadságért vívott harcunkban. Teljes szabadságunk majd a mennyben lesz ugyan, de már itt elkezdődik bennünk a belső szabadság. Most hallgassuk meg Teréz anya néhány gondolatát a szabadságról, amit ő a szegénységen keresztül tár felénk. Az oltári szentségben Jézus, az Isten fia kenyér alakjában van jelen. Ez az alázat élő megvalósulása. Az alázat nem abban áll, hogy elrejtjük, amit Isten nekünk ajándékozott. Az alázat igazság, az alázat őszintesség, az alázat szegénység, szabadság, amely a szegénységből ered. Íme az erények egymáshoz kapcsolódnak. A tisztaság, a szegénység, az alázat, a szabadság. Ha igazán és valóban alázatosak vagytok, ha megértitek majd, hogy mennyire kicsinyek és gyengék vagytok, és milyen nagy szükségetek van Istenre, akkor nem buktok el. A szegénység tesz szabaddá bennünket. A szegénység szüli a szabadságot. E szerint kell élnünk, és erre a boldogságra kell vágyakoznunk. Ízlejétek meg, minden nap a szegénység adta örömöt. A szegénység számunkra választás, a szegények között is legszegényebbek számára pedig ez az élet. 16. Benedek pápa így elmélkedik a szabadságról, az Isten gyermeki szabadságról. Az igazi szabadság nem önkényeskedést és nem uralkodást jelent, hanem a mások szolgálatára való készséget, fogalmazott a Szent Atya. A pápa Jézus Krisztus példáját állította a hallgatóság elé, aki a szabadságot szolgálatként értelmezte, és így tartalommal töltötte meg. Enélkül a tartalom nélkül a szabadság pusztán üres lehetőség marad. Nem az szabad igazán, aki minden lehetőséget nyitva hagy, attól való félelmében, hogy valamit elveszít, hanem az, aki szabad elhatározásából elköteleződik arra, hogy mások érdekében cselekedjen, figyelmeztetett a Szent Atya. A szabadság keresztény értelmezése tehát Jézus Krisztus követését jelenti, aki feláldozta önmagát egészen a kereszt halálig. Ennek a megértése és megtapasztalása századokon keresztül sokakat tett Krisztus követőjévé. Az elmúlt évszázadokban sokan életükkel tettek tanúbizonságot arról, hogy bár börtönben voltak és üldözést szenvedtek, lélekben, bensejükben mégis szabadok maradtak. Aki megismerte az igazságot Jézus Krisztus által, az soha nem válhat semmiféle hatalom rabszolgájával, hangsúlyozta Benedek pápa. Szent Ágoston írásainak köszönhetően az az elterjedt és elfogadott gondolat, miszerint minden egyén szabad akarattal rendelkezik, aminek köszönhetően választhatja az Istennek tetsző, a kegyelemhez vezető utat, vagy ezzel szemben magát, a jó hiányát, azaz a rossz cselekedetet is. Azaz minden egyén szabadságán múlik az, hogy követi a keresztény morált, 10 parancsolatot és Krisztus szeretet tanítását, vagy sem. Nagy Ervin filozófus szerint a rosszul értelmezett szabadság, szabadosság jól látható következménye az ember elidegenedési folyamata, amely során az egyén először közösségektől, majd a másik embertől, utána az Istentől, legvégül pedig önmagától is elidegenedik. A modern, negatív értelemben vett szabadság megvalósulásától tehát nemhogy jobb és boldogabb élet várna ránk, hanem inkább egyfajta magányos tévejgés, a szorongás és a civilizációs lelki betegségek lehetősége. Idézet vége. Jöjjön most itt egy József Attila idézet. Jöjj el szabadság, teszülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani és enged szép komoly fiadat. Egy másik vers részlet Berzsenyi Dánieltől, szabadságra vonatkozóan. Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Teljesen mindenestül odaadni magamat azt jelenti, hogy odaadom a szabadságomat, odaadom szeretetből. Eszembe jut az a vívódásom, ami még a szemináriumban volt egy vizsgaidőszak alatt. Hosszú, nehéz vizsgaidőszak volt, és jött a nyári szünet, és úgy elterveztem, hogy a nyári szünetben majd mit teszek, és akkor egy belső sugallat azt kérte tőlem, hogy adjam oda a nyári szünetemet, adjam oda ezt a szabadságot. Szűzanya kérte ezt tőlem, és én emlékszem, fölháborodtam, de hát szűzanyám, hosszú, nehéz vizsgaidőszak után hagyd legyen egy kis szabadságom, hagyd legyen egy kis vakáció, hogy kipihensem magam. És csak azt hallottam belül, hogy add nekem ezt a vakációdat. És hát, mint annyiszor, most is a szűzanya győzött, hál' Istennek, és kimondtam azt, hogy jó, szűzanyám, tiéd a vakációm, tiéd a nyaram. Mert ezeket ki kell mondani, és a szűzanya ezt hallja, a Jóisten is hallja, hogy én úgy döntök, hogy lemondok a szabadságomról. És elmondhatom a kedves hallgatóknak, hogy soha életemben nem éltem meg ilyen nyarat, mint azt a nyarat. Soha életemben ilyen szabadságot és boldogságot nem éltem át. Soha ennyit nem tudtam pihenni, mint azon a nyáron, mert az Isten nem akarjám a pihenésünket elvenni. Nem űz, nem hajszol az a gonosz, aki hajszol minket. A Jóisten pont azt akarja, hogy kipihenjük magunkat. És megtapasztaltam azt a csodát, hogy milyen az, amikor lemondok a jogos szabadságomról, amivel bűnt nem követtem el, és az nekem járt volna, de lemondtam róla. És megkaptam azt a sokkal magasabb rendű szabadságot, amiről nem is álmodtam. Az igaz, hogy soha nem ott voltam, ahol én akartam, de valahogy mindig úgy alakult, hogy ahol voltam, ott tudtam a legjobban pihenni, de mégiscsak Isten szolgálatában voltam. Meghatározó élmény volt életemben, és azóta próbálom ezt folytatni, gyakorolni, lemondani arról a szabadságról, ami elvileg az embernek adatik és jár. Isten kedvéért és Isten szeretetéért. Amikor szeretetből odaadjuk a szabadságunkat, nagyobb mértékben képessé válunk a szeretetre és az odaadásra, és ennek folytán szabadabbak leszünk. Szabadságot nyerünk. Ez a személyes odaadás csodája. Adni anélkül, hogy veszítenénk, sőt, nyerünk, miközben adunk. Valójában csak az a miénk, amit Krisztusért, Krisztusnak odaadunk. Csak az a miénk, amit odaadunk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a szabadság fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2021. május 27-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja az érgalmasság cselekedeteiről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Folytatjuk azt a témát, amit elkezdtünk az elmúlt héten, tudnélik az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek a témáját. Az elmúlt alkalommal beszéltünk az étkezésről és tehát az ételről magáról és a vízről, ugye az étkezőknek, éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak italt adni témában. Most tovább lépnénk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek tanulmányozásában, és a mai témánk ugye a szegényeket ruházni, ez az első, amiről a mai műsorban beszélünk, aztán van a utazóknak szállást adni, vagy a úton lévőket ugye befogadni, illetve a betegeket meglátogatni, ezek azok, amelyek soron következnek, és ezekben próbálunk haladni most szépen előre. Az első, ugye a szegényeket ruházni. Az egyháznak talán ősidők óta hivatásbeli kötelessége, hogy támogassa a szegényeket és kiálljon a szegények mellett. Ugye már az apostolok cselekedetében olvassuk a Szentírásban, hogy a keresztények arról is felismerhetőek voltak, hogy közös volt mindenük. Nem volt közöttük szegény, nem volt éhező, nem volt ruhátlan, mert megosztották azt, amiük volt, és nem engedték azt, hogy közöttük bárki is szűkölködjön. Aztán később, amikor a diakónusokat kiválasztják, hogy az első diakónusokat, akikre rájuk teszik a kezüket, őket is acéllal választják ki, hogy az özvegyeknek és a szegényeknek pártfogói legyenek, eljuttassák az adományokat, az alamizsnát, és igyekezzenek az egyház igehirdetése mellett az alamizsnát, a karitatív szolgálatot is gyakorolni, a szociális érzékenységet is megmutatni, hiszen ez a kereszténységnek egy alapvető tanítása és magatartása kell, hogy legyen, hogy érzékeny a másik emberre. Aztán a történelemben számos szentünk van, számos példaképünk, köztük Szent Erzsébet, aki kötődik ugye az Egri Egyházmegyéhez is, aki életét arra áldozza, hogy a szegényeken segítsen, és gyakorolja az alamizsna osztást, amelyben ugye gyakorlatilag a szegényekben Krisztust magát látja meg, és segíti, gyakorolva az irgalmasság cselekedeteit. Szent mise könyörgések között a római misekönyvben található egy könyörgés, ami így hangzik: gyulladt fel szívünket szeretetet szent lelkével, hogy mindig csak azt gondoljuk, ami neked kedves és hozzád méltó, és testvéreinkben őszinte szívvel szerethessünk téged. Fontos az, amit kifejez ez a könyörgés, hogy amikor a másik embert szeretjük, akkor valójában benne az Istent szeretjük, mert hogy mindnyájan hordozunk az Istenből, az ő lelkéből egy részt, mindnyájan Isten képe és hasonlatossága vagyunk, és akkor tudjuk igazán a másikat szeretni, hogyha a jó Istent szeretjük benne, őt látjuk benne, az ő dicsőségét szolgáljuk a másikban. És akkor rögtön beszélgető társaimra nézek, ahogy máskor is szoktam, és kérdezlek benneteket, hogy számotokra mit jelent ez, vagy mi jut eszetekbe elsőre erről, hogy a szegényeket ruházni, vagy a ruhátlanokat felöltöztetni?
Nekem elsősorban, vagy először, amikor ezt a részt felolvastad, az jutott eszembe, hogy a kéregetők. És én ezzel egy picit olyan nehezen birkózom meg ezzel az egész dologgal, mint vallásos ember, mert nyilván szeretném én meglátni abban a kéregetőben Jézust és az én testvéremet, de nem mindig sikerül, és ez az én hibám, tudom. Úgyhogy nekem ezzel nagyon sokat kell még dolgoznom, mert nyilván én a világi szemlélettel is közelítem a képet, hogy igen, én segítek az adott emberen, de nem látom ennek eredményét, és szerintem ezzel nagyon sokan így vagyunk, hogy miért segítsek én egy alkoholistának, vagy egy drogfüggőnek, amikor ő úgyis csak arra fogja költeni azt a kis adományt, amit én tudok neki adni, hogy éppen az alkohol problémáját úgy, ahogy kezelje a napi szinten, vagy ezt a drogkérdést. De ugyanakkor látom, hogy azért vannak sikertörténetek, tehát nyilván van olyan, aki lehet segíteni, és azon kell is. Úgyhogy szerintem ez egy óriási kérdés még nagyon sok emberben.
Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, ami az étellel kapcsolatban is, hogy mire tanítottak gyerekkoromban, vagy gyerekkorunkban minket, hogy vigyázni arra, ami a miénk például, tehát hogy a ruháinkra, megbecsülni azt, amink van, és hogy nem mindig többet akarni annál, tehát hogy nagyon sokan gyerekeknél is látom, megvesznek mindenféle ruhát maguknak egyből, legalább hármat is, hogy legyen mindenféle színben, meg hiába nincs szüksége rá, de mégis, tehát hogy ebben is mértéket tartani szerintem, illetve nagyon szép történet az, hogy egyszer egy általános iskolában egy kislány rászorult nagyon a ruhára, semmilyen nem volt. Az ég egyadt a világon, és a gyerekek a másik iskolában gyűjtöttek neki, de szinte egy nap alatt, és felvittem, és egy ünnepség volt, és mondja, tanárnő, tetszik, ahogy tetszik a ruhám, amit viselek, és mondta, hogy ez abból a adományból van, amit a gyerekek gyűjtöttek a másik iskolában. És ez olyan szép, hogy meg kell, tehát tényleg a gyerekek annyira tudnak adni, meg olyan sok szeretetet tudnak adni, és meg kell őket tanítani arra, hogy megbecsüljék azt, amiük van, illetve, hogy ha valamire nincs szükségük, akkor azt oda tudják adni azoknak, akik rászorulnak.
Igen, hát ugye ez a fizikai ruhátlanság, vagy a fizikai rászorultság a ruhára, de ugye természetesen minden cselekedetnek van egy lelki tartalma is, ugye, hogyha visszaemlékszünk, felidézzük a keresztútnak az állomásait, ugye ott is benne van a keresztúti stációk között, hogy Jézust megfosztják ruháitól. Ez egy ilyen külön stáció, és itt pont nem arról van szó, hogy arra lett volna Jézusnak igénye, hogy felöltöztessék, hanem itt pont a mesztelenítésről van szó, hogy letépik róla a ruhát, és ugye nagyon gyakran imádkozzuk itt a keresztúti imádságban, hogy ez gyakorlatilag a megalázottságot jelenti, az emberi méltóságtól való megfosztást, és hogyha most itt az irgalmasság cselekedeteinek a tekintetében nézzük, akkor ilyen formában a ruha, ugye azért ruha, és azért használjuk, mert hogy eltakar. Ugye a Bibliában olvastuk ugye az ősbűnnél, hogy az emberek ugye gyakorlatilag természetes formában mezítelenül jártak, és amikor az első bűnt elkövették, akkor vették észre, hogy mezítelenek, vagyis akkor lett ez probléma, és levelekből ruhát készített nekik az Isten. És onnantól kezdve a ruha eltakar, takaró funkciót lát el. És hogyha a belsőre vetítjük ki, hogy a ruha szerepét, a belső ruha is valamit eltakar. Mindannyiunk életében vannak olyan pontok, amelyek csak és kizárólag ránk tartoznak, olyan dolgok, amelyeket eltakar a belső ruhánk, és az is egy fontos adomány az embernek, hogy tudom-e segíteni a másikat abban, hogy senki ne fossza meg a belső ruháját, hogy ne alázza meg a másikat. Tehát ugye az a ruhátlanokat felöltözteni, vagy szegényeket ruházni, hogy itt a lelki szegényekre is gondolhatunk, akiket megaláznak, vagy akiknek az életét tönkreteszik a pletykákkal, vagy rágalmazásokkal, hogy hogyan tudom én őt lelkileg felöltöztetni például. Tehát ez is egy hivatás, hogy ugye nem csak a koldus meg a szegény, akik elsősorban rászorulnak erre a segítségre, ahogy ezt halljuk az evangéliumban, illetve a cselekedetekben, hanem emellett ugye a másik oldal is, hogy ott vannak azok, akik lelkileg rászorulnak lelkileg mesztelenek és rászorulnak a ruhára, hogy tudok-e adni az én értékeimből, tudok-e adni az én időmből, az odafigyelésemből esetleg azoknak, akik tényleg várják a jó szót, hogy lelkileg újra felöltözhessenek. És ez is egy fontos feladatunk, hogy lelkileg felöltöztetni. Mivel tudunk lelkileg felöltöztetni embereket? Tehát ez is egy fontos dolog ugye itt a ruházatnál. A lelki és a fizikai ruházat egyaránt, és hát itt nyilván buzdítja az ember a kedves hallgatókat arra, hogy nyugodtan megvizsgálhatja kiki otthon a saját ruhás szekrényét, hogyha már cselekedetekről van szó, hiszen, hogy amit Kriszta is mondott, hogy manapság ugye mindenkinek három van legalább ugyanabból a ruhából, nagyon ritka most már az, hogy valaki csak egyet veszi, és akár generációk elhordják azt a cipőt, vagy azt a ruhát, úgyhogy nyugodtan szerintem mindenki selejtezhet. Én akkor döbbentem rá, amikor költöztem ugye Egerből a plébániára, ugye a 6 év szeminárium után, ahol igazából nem is sok mindent vásároltam, mert mindenünk megvolt. Mégis szinte egy fél szekrényi ruhát se rejtettem ki, mert rájöttem, hogy egyszerűen nem hordom, csak gyűjtögette vagy tartogatta az ember. És ezen nagyon sokan így vagyunk, hogy gyűjtjük, tartogatjuk, félretesszük, jó lesz az még. De hát rájön az ember arra, hogy van, akinek egyáltalán nincs, és sokkal nagyobb szüksége van, mint az én elképzelésem szerint saját magamnak arra, hogy majd egyszer jó lesz. A Jóisten mindig kirendeli azt, hogy mi és hogy alakuljon az életünkbe, hogyha megtanulunk adni, akkor ugye, ahogy Szent Ferenc is imádkozza, akkor százszorosan kapjuk vissza. Tehát az kap igazán, aki megtanul adni. Hogyha tovább lépünk, a következő ilyen cselekedetünk az irgalmasság cselekedetei között, hogy az utazóknak szállást adni, befogadni azokat, akik az úton vannak. Hát megint gondolhatunk itt sok mindenre, hogy mit jelent az, hogy befogadni azokat, akik az úton vannak, vagy az utazóknak szállást adni. Nem tudom, hogy nektek esetleg van-e tippetek, hogy ez mire utalhat.
Hát szerintem arra, hogy mondjuk akik Istent keresik, akkor én egy ilyen mondjuk stabil, viszonylag stabil pont vagyok Isten kegyelméből, akkor tudom őt segíteni, hogyha kérdései vannak, vagy ha látom, hogy esetleg eltévedt azon az úton, akkor útba igazítani. Ilyesmire gondolok, hogy valami ilyesmi lehet.
Igen, hát hogyha a lelki oldalát nézzük, akkor igen, egyértelmű, hogy ez.
Úgy gondoltam ezt, igen.
Igen, tehát tudunk párhuzamot vonni ugye a fizikai meg a lelki oldala között is. Ugye a fizikai oldala, utalhatunk ismét akár erre a hajléktalan kérdésre, vagy szegény kérdésre, hogy nagyon sok ember van ilyen szabadúszó, akik ugye az utcákon ténfelegnek, vagy vannak, akik úgy érik meg a szegénységüket, hogy utaznak a világban, ugye, tehát egyik autóról a másikra, repülőről repülőre, vagy hajóról hajóra, aztán itt köt ki, ott köt ki, bejárja a világot, mert nem lakik sehol igazából, ilyen hobbi utazók. Aztán vannak, akik tényleg egyszerűen csak utaznak, és nincs hol meghúzni magukat hirtelen, ugye, tehát ez a vendégszeretetre utal. Ugye van is egy ilyen régi mondás, hogy ha vendég jön, akkor Krisztus jön hozzánk. Úgyhogy a vendégeket befogadni, ez ugye a szerzeteseknek volt főként a nagy karizmája, hogy az utazóknak szállást adtak állandóan, ugye voltak olyan szobák fenntartva a rendházakban, ahol bárki mehetett, amikor éjszaka vagy nappal megérkezett, akkor rögtön tudtak neki szállást adni, és biztosították azt, hogy emberi körülmények között tudjon az úton mondjuk megpihenni. Ez ugye nagyon-nagyon fontos. Meg hát ugye maga az az elv, hogy ne hagyjunk senkit mondjuk olyan értelemben az utcán, ahol ami például veszélyt jelenthet számára, és mondjuk segítséget kér tőlünk, hogy igyekezzünk megtalálni a módját annak, hogy a másikat milyen formában hogyan tudom segíteni, vagy befogadni. Ugye, tehát ez nyilván akinek lehetősége van, ez így nincs benne a parancsba, de hát természetesen csak azt tud bárkit is befogadni, akinek van lehetősége, és aki ezt megteheti. Tehát éppen ezért ez a parancs kötelezi azokat, akik megtehetik. Tehát azok számára a bűn nyilván ennek az elmulasztása, aki megtehetné, de mégsem teszi. Ugye az, hogy fizikailag is befogadjon valakit, de amit Kriszta is mondott, ugye itt van a másik oldal, ez a lelki befogadás, aminek ma nagyon-nagyon sok formája van, ugye lelki örökbefogadás például, vagy egyszerűen csak azoknak, akik ugye az élettengerén úgy ide-oda sodródnak, hogy azokat gyakorlatilag hogyan tudom én befogadni. Hát nyilván elsősorban a lelkemben az imádságba tudok valakit befogadni, és már ezzel is tettem valamit érte, hogy én befogadom őt az ima életemben. Nem tudom, hogy nektek volt-e már ilyen tapasztalatotok, hogy valakit így befogadtatok, hogy van erről ilyen tapasztalat, hogy akiért imádkoztatok, és esetleg valami megváltozott, és volt ilyen visszajelzés, hogy szinte, mintha fizikálisan befogadtátok volna.
Volt, hát nagyon sok ilyen volt, akár kis magzatért, mondjuk ez kicsit más, de volt olyan, hogy megtérésért imádkoztam. Az első, leges-legelső ima élményem, ami megváltoztatta az életemet, és onnantól kezdve számomra megkérdőjelezhetetlen az, hogy Isten meghallgatja az imáimat. Tehát minden imámat meghallgat, és én ezt hiszem. Amikor egyszer lelki gyakorlatra mentünk, és még egész kicsi voltam, és egy barátnőmnek, a testvérnek nem volt állása. És mondta, hogy nincs állás, hogy imádkozzunk már ért, és én elhatároztam, hogy fogok érte imádkozni. És volt a lelki gyakorlat, hogy a szentségimádás, szépen letérdeltem, ugye, hálát adtunk, meg volt a dicsőítés, és akkor utána vittem a rózsafüzért, azt is elmondtam, és nagyon szépen kértem a mennyei atyát, hogy ha lehet, legyen állása, hogy biztos nem akarja, hogy éhen haljon, és hogy ő azért megtesz mindent, és hogy ehhez mérten gondolját, hogy ez akarata szerint ez megtehető-e. És akkor mire hazajöttünk a lelki gyakorlatra, és akkor azzal fogadott minket, hogy képzeld, van állásom. És akkor innentől kezdve nekem teljesen így megváltozott az imához való hozzáállásom, pontosabban nem, hanem inkább felnyitotta Isten a szemem, hogy hát nézd, bármit kérsz, hittel, azt megadom neked.
Ugye hát ezt sokszor mondjuk, hogy a földi élet gyakorlatilag egy hosszú zarándoklat minden ember számára, és hát nem kétséges az, hogy az ember ugye ennek a hosszú földi zarándokútnak a bizonyos részeiben odaszegődhet mások mellé, és az biztos, hogy óriási lelki öröm mindenki számára, amikor megtapasztalom, hogy az én odaállásom, az én imádságom az meghallgatásra talál, és tudok segíteni. Hát ez talán arra bíztat bennünket, a kedves hallgatókat is, hogy higgyünk az imádságnak az erejében. Higgyünk abban, hogy ha őszintén és tiszta szívvel kérjük a mindenható Isten bárkiért, akit befogadunk, úgymond, a mi ima életünkbe, hogyha az Isten is úgy akarja, akkor biztos, hogy meghallgatja azt a kérést, és teljesíti azt, amit kérünk, hogyha a másik embernek természetesen az az üdvösségére szolgál. Aztán jön a következő, Következő pontunk ugye betegeket látogatni. Hát ez egy megint izgalmas kérdés, hogyha valakinek ebben van tapasztalata, akinek nincs, az lehet, hogy annyira nem éli át ennek a fontosságát, de aki már tapasztalt ilyet, hogy betegeket látogatni, biztos, hogy akár nehézség is lehet, akár öröm is. Most újra fordulok felétek, hogy ti tapasztaltatok-e ilyet például, hogy egy beteg mellett, vagy egy beteget meglátogatva felfedeztétek benne azt, hogy tudtok örömet okozni azzal, hogy ti ott vagytok mellette.
Nekem egy volt, vagyis több is, de mert hogy ugye a nagyszüleimet is ápoltuk, de az más. Egyszer egy barátnőm készült orvosnak a hittancsoportból, a közösségünkből, és az elfekvőre vitte, hogy látogassuk meg a betegeket. Ugye én sose voltam elfekvő osztályon, és 16 éves voltam akkor, és bementünk a férfi és a női osztályra, és hát borzalmas állapotok voltak, ugye haldokoltak az emberek, volt, aki még nem, de hogy ugye ott hagyták, már is fog. És sose felejtem el, egy néni végig kísért minket az osztályon, belekarolta barátnőmbe, és végigmesélte az életét, és ezt neki annyit jelent, hogy bementünk, és akkor én ugye inkább segítettem a barátnőmnek, ő megitatta, megetette őket, és az számomra egy hatalmas élmény mind a mai napig, pedig azért jó pár évtized eltelt már azóta, mióta ez történt. És ez nagy élmény volt számomra, tehát nagyon sokszor bevillan és eszembe jut.
Nekem ilyen tapasztalatom nem volt. Nyilván látogatóban jártunk már kórházban, és azt tudom, hogy ráadásul rokonunk volt, rövid időszakot töltött bent egy műtét után, hogy neki nagyon sokat jelentett, hogy mi egyáltalán be tudtunk hozzá menni. Ez egyébként olyan érdekes, mert szerintem a Jóisten ezt azért is ugalta, hogy mi akkor menjünk be a férjemmel, ez a férjemnek a nagynénye volt egyébként, hogy sírva jöttünk ki mindeketen, de örömkönnyök voltak neki is, a nagynénének is, és nekünk is a szemünkben, mert annyira örültünk neki, hogy tudtunk találkozni, pedig hát nyilván nem volt egy örömteli helyszín, ahol voltunk, de neki is nagyon sokat jelentett, meg nekünk is. A gyerekekben pedig pont mondom ezért, mert hogy nem tapasztalták még meg ezt a veszteséget, vagy akár azt, hogy súlyos betegség lett volna így a családban, ezért még így közvetlenül nem tették fel ezt a kérdést.
Igen, tehát egy alapvető tapasztalat az, hogyha az ember elmegy egy beteghez, nagyon sokszor úgy gondolják sokan, hogy a beteg megijed, hogyha mindenki látogatja meg, mit tudom én. A betegnek egy óriási élmény, hogy egyáltalán valaki gondol rá. Nyilván más, hogyha egy rokon, egy családtag megy, meg ugye más mondjuk, amikor papot hívnak hozzá. Én ugye ilyen helyzetbe kerülök általában beteg ágyakhoz, ahová sajnos ugye nagyon sokszor azért nem hívnak papot, mert van egy ilyen borzasztóan rossz elv, vagy elterjedt elv, hogy nem hívjuk el a papot, mert akkor azt hiszi a beteg, hogy neki már meg kell halni, hogyha már papot hívtak hozzá, és hogy megijed a paptól, és mit fognak szólni a szomszédok, hogy már kijött a pap. Úgyhogy nagyon sok beteg így szentségek nélkül hal meg, ami természetesen a családtagok számára a legsúlyosabb bűn, mert hogy nem tették meg mindazt, amit megtehettek volna a családtagjukért, aki éppen haldoklik, vagy súlyos beteg. Ugye azt mindig szoktam mondani, hogy a betegek kenete nem utolsó kenet, a sorban az utolsó, mert az a hetedik szentség esetleg a sorban lehet utolsó, de mindig a gyógyulásért imádkozunk, tehát nem azért, hogy valakinek meg kell ott halni, hogyha a pap elmegy, hanem éppen a gyógyulásáért és a lelki gyógyulásért főleg. Nagyon fontos ez a betegeknek az utolsó napjaikban vagy óráikban, hogy teljesen le tudjanak tenni mindent, amivel az életben úgy érzik, hogy megbántották az Istent vagy a családtagjaikat. És minden beteg végtelenül hálás, hogyha gyónhat, ha áldozhat, hogyha imádkozhat a pappal halál előtt, mert azért azt lássuk be, hogy a betegek, haldoklók azt érzik, hogy ők már haldokolnak, tehát ezt hiába próbálják eltitkolni a családtagok, tehát azzal nem fogják jobban megnyugtatni, hogyha mindent úgy csinálnak, mint hogyha minden rendben lenne. Tehát ő tudja azt, hogy az életének lassan vége van, és lehet, hogy nem tud beszélni, és nem tudja azt mondani a családtagjának, hogy már pedig hívjatok papot. Ők meg úgy gondolják, hogy megijed, és akkor inkább nem, viszont nekik nagyon sokat jelent. Eddig ahány betegnél voltam, vagy haldoklónál voltam, mindegyiknek óriási öröm volt a tekintetében. Annak is, aki nem tudott beszélni, addig zaklatott volt, rossz állapotban volt, utána pedig megnyugodott, megpihent tulajdonképpen az Úristen kegyelmében. És ez nekem is egy óriási élmény, ahogy látom, hogy a Szentlélek működik, hogy az Isten működik, ahogy imádkozunk, és szépen megnyugszik a beteg, és kifújja magát, és már nem ideges, már nem hánykolódik, már nem feszült, nem agresszív, hanem tényleg úgy le az imádság hatása, hogy átmegy rajta, és hogy megnyugszik, és mintha már jobban lenne, szinte teljesen az látszik rajta, hogy megnyugszik, és elfogadja az ő helyzetét, és örömmel költözik át, hogyha éppen meg kell neki akkor halnia. Tehát annyira más ez, hogy ez a parancs, ez egy kicsit kézzelfoghatóbb, hogy betegeket meglátogatni, hát ez valahol kötelességünk. Tehát nagyon fontos ez a felhívása ugye az evangéliumnak, hogy látogasd a betegeket, hogy ne legyünk túlságosan olyan emberek, akik azt gondoljuk, hogy mi mindig egészségesek leszünk, és nekünk minden jó lesz majd, mert lehet, hogy egyszer mi is rászorulunk, és mi kerülünk majd az öreg otthonba, vagy a kórházba, és bizony lehet, hogy mi fogunk esedezni, hogy hát, ha valaki ránk nyitja az ajtót. Ugye ez egy nehéz kérdés, nehéz téma, de mindenképpen hogy az Úr Jézus erre is nevelni akar, hogy amit szeretnéd, hogy veled tegyenek, te is tedd meg másokkal, ugye nem véletlenül ez a Bibliának az arany szabálya. És hát ezzel a műsorunk végéhez érkezünk lassan, és legyen ez a záró gondolat, hogy az irgalmasság cselekedeteiből is mindaz, amit másokért megteszünk, azt majd esetleg értünk is megteszik. Tehát csak azt várhatjuk el, hogy velünk is tegyék, amit már mi is megtettünk előre, és legyen ez egy ilyen buzdító felhívás ma, a mai műsorban, hogy amit szeretnéd, hogy veled tegyenek, előbb tedd meg te másokkal. Adja Isten, hogy mindnyájan a tevékeny szeretet emberei legyünk, és tényleg gyakoroljuk, ne csak hallgassuk az irgalmasság cselekedeteit, hanem meg is éljük azokat a családunkban, a szomszédságunkban, a településünkön, az egyházközségben, közvetlen környezetünkben, vagy távoli környezetünkben. Mindenkinek kívánunk további kellemes rádióhallgatást, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről